Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Arra emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, és majd végül ne felejtsük el visszakapcsolni azokat. Hálásan köszönöm magam és családom nevébe testvérek imádságait, telefonokat, jelzéseket. Köszönöm szépen, most hál' Istennek mindannyian jobban vagyunk. Én még nem vagyok teljesen jól, de már nem vagyok vírusfertőzött. A többi meg majd úgy alakulgat folyamatosan, és örömmel vagyok itt újra a testvérek között. Szeretettel hirdetek még néhány dolgot. A nyári novai csendes hetünkre sokan adtak már le szándéknyilatkozatot. Továbbra is emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy akik szeretnének velünk együtt lenni ezen a csendes héten, azt kérjük, hogy egy ilyen szándéknyilatkozatot tegyenek. Presbiteri asztalnál Fischer Péter presbiter testvérünknél lehet ezt megtenni. Szeretettel hirdetem újra, hogy a missziós naptárakból lehet és szabad még elvinni. Maradt néhány darab, egy olyan szervezet, amellyel már nekünk is volt itt közös utunk, az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány nyomtatott egy éves naptárt, amin minden hónapra egy kis magyarázat, elgondolkoztató szöveg található, és arra készítették ők ezt a naptárt, hogy szomszédainknak, szeretteinknek, akik Istent még annyira nem ismerik, odaadjuk, feléjük az evangéliumot, így közvetítsük. Kint a presbiteri asztalnál lehet elvinni, akár többet is, csak osszuk szét, az a kérésem. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten akarja és élünk, az elkövetkezendő héten, kedden fogunk találkozni este 6 órai kezdettel Biblióra keretében, aztán pénteken 9:30 órai kezdettel lesz babamama kör, este vagy délután 5 órára hívom a konfirmandusainkat, jövő vasárnap pedig 9:30 órai kezdettel fogunk Isten tiszteletet és gyermek Isten tiszteletet tartani. Pénteken még ezek mellett a YouTube csatornánkon ige magyarázatot szeretnék közzé tenni. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, minnyájunknak őriző pásztora. Kedves testvérek, ez esztendő harmadik úrnapján a Heidelbergi KT kérdéseit és feleleteit hallgatjuk meg. A harmadik úrnapja kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk, és ezek a kérdések és rájuk adott feleletek az ember nyomorúságáról való bibliai tanítást tárják még mélyebben fel előttünk.
Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira meg...
Tévőknek dolgán eszembe veszem azt nyilván, hogy Istenre nincs gondja. Magában felfúvalkodik, bűneitől meg nem szűnik, a híveket utálja. Hamis is azok beszéde, jó tanúsághoz nincs kedve, és nem jár igazsággal. Hívságot gondol ágyában, foglalatos gonosz útban, semmi bűnt ő nem utál. Uram, a te nagy hűséged, égig ér kegyelmessége szárnyad alá, emberek folyamodnak, kik jól megelégítetnek, mind bővízzel legeltetnek, javaival házadnak. Nálad az élet kútfeje, világodnak nagy ő fénye, mely nekünk szépen fénylik. Bővíts rajtunk egyességet, akik jól ismernek téged, szívvel nevet tisztelik. Ne vagy, hogy a kevés lába rám rohanjon és hatalma letapodjon a földre. Hagyjad, hogy a hitlenek megessenek, sejjedjenek, fele se keljenek többé.
Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. A te megtartó kegyelmességedért dicsőítünk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, amellyel nem csak a mi életünket, hanem az egész világot megtartottad és megtartod egészen a te ítéletedig. Köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi gyógyítónk, de te vagy a mi pásztorunk, lelki üdvösségünknek elkészítője, hozzánk kézbesítője. Te vagy az, aki kegyelemmel utánunk jársz, keresel bennünket, hogy megtaláljad mindazt, ami a tied, mindazokat, akikért a te fiad, az Úr Jézus Krisztus az elégtételt megfizette. Kérünk téged arra, hirdettesd most is közöttünk a te szent ígédet, hívogassál bennünket magadhoz, a te világosságodba, a te igazságodba, avassál be és oltsál be bennünket, hogy amikor majd eljön a te végső ítéleted, amikor leszámolsz a gonoszokkal, akkor előtted ugyanúgy, mint most kegyelmet találhassunk az Úr Jézus Krisztus áldozatáért. Kérünk téged, így légy velünk most, és légy azokkal is, akik nem lehetnek itt közöttünk, akik betegségbe, akik gyászba estek, akiket földi dolgoktól való félelmeik távol tartanak innen közülünk. Urunk, te légy azokkal, és hozd őket ide vissza a mi közösségünkbe, bennünket pedig erősítsél és védjél, tegyél bennünket, Urunk, benned erősekké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amelyet ma Máté evangéliumából olvasok közöttetek, és Isten lelke segítségével hirdetek. Máté evangéliumának 8. fejezetéből olvasom Isten igéjét, úgy, ahogy ezt bibliaolvasó kalauzunk jelöli, a jelölt szakasz első 4 versét. Máté evangéliumának 8. fejezetében az első 4 versben ezeket találjuk megírva. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Kedves testvérek, amikor az evangéliumi történeteket olvasni kezdjük, akkor hajlamosak vagyunk arra, főleg akik régebb óta bibliás emberek, hogy azt gondoljuk, ezek az evangéliumban leírt történetek a Biblia legegyszerűbb, azaz legkönnyebben megérthetőbb történetei és részei. Sajnos ebből a tévhitünkből, ha szabadjon rögtön, akkor ezt elmondanom, az következik, és gyors impulzusok alapján elhamarkodott megállapítja a követ. Eléggé hiszel, és Jézustól gyógyulást kérsz, akkor meg fogod kapni. Annyival tartozol Isten felé, Jézus felé, hogy erről aztán mindenhol beszéljél. Na most talán a testvérek is érzik azt, hogy ez egy nagyon felületes értelmezése, és az értelmezés nyomán felületes következtetések levonása ebből a történetből. Valóban ezt mondja el nekünk ez a történet? Valóban helyesek a következtetéseink, amelyeket ilyen módon felületesen olvasva ezt a történetet a magunk számára megállapítottunk? Mindenek előtt arra buzdítom a testvéreket, hogy a szöveget többször olvassuk el. Többször olvassuk el. Minden evangéliumi szöveget, meg minden bibliai szöveget, amit meg szeretnénk érteni, többször el kell olvasni. Odafigyelve, koncentrálva. 4 verset talán nem olyan nagyon nehéz. Ugyanakkor arra is bátorítom a testvéreket, hogy amikor az evangéliumokból olvasunk történeteket, igyekezzünk annak utána nézni, hogy más evangélisták is lejegyezték-e ezt a történetet, amivel éppen foglalkozunk. És amikor azt találjuk, hogy mások is lejegyezték, akkor próbáljuk meg elolvasni, hogy ők mit írtak le, és a történeteket igyekezünk összefésülni, egyé tenni valamilyen módon. E mostani történettel mondhatnám, hogy egyszerű, vagy inkább nehéz dolgunk van, mert Márk is lejegyezte, méghozzá evangéliumának az első fejezetében, meg Lukács is lejegyezte az evangéliumának 5. fejezetében. Ha összefésüljük ezeket a leíratokat, akkor egyéb részletek is kibontakoznak előttünk, és ezek az egyéb részletek mindig azt munkálják, hogy mi helyesen értsük meg egy történetnek a valódi üzeneteit, hogy azokból majd helyes következtetéseket tudjunk levonni. Talán mondanom se kell, ezzel zárom ezt a bevezetést, hogyha nem értünk meg helyesen egy történetet, akkor minden következtetés hamis lesz. És ahogy mondtam, ez nem ment föl bennünket Isten ítélő széke előtt. Na nézzük, mit olvasunk itt. Azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy miután Jézus befejezte a hegyen elmondott beszédét, az úgynevezett hegyi beszédet, és onnan elindult, egy ember jött eléje, aki leprás volt, leborult előtte, majd megszólította Jézust. Sokan nem tudják, hogy a keleti, de különösen a Jézus korabeli zsidóság körében az a gesztus, hogy az egyik ember leborul a másik előtt, hadd mondjam így, általános volt. A tiszteletnek a kifejezését szolgálta. Nem borultak le az emberek csak úgy egymás előtt, nem úgy volt általános, hogy az emberek, amikor találkoztak egymás, akkor leborultak egymás előtt, hanem abban az értelemben volt általános, hogy amikor valaki nagy tiszteletét akarta kifejezni a másik előtt, akkor így a földre borult előtte. Tehát ez a testtartás, ez a gesztus, ez a mozdulat sor lehetett a mély tiszteletnek a kifejezése, de ugyanakkor a keleti világban, ezt tudjuk ma is így van, kereszténységben is, meg így van az arabok között is, ez az imádatnak is a jele volt. Ugye a zsidók nem imádtak embert. A templomba is le kellett borulni, de ez az Isten imádatának volt ott a gesztusa. Tehát egyszerre kifejezhetett ez imádatot, amikor Isten előtt borult le valaki, és kifejezhetett mély tiszteletet, amikor az előtt adta meg a tiszteletet a leboruló, aki előtt leborult. Hogy ebben az emberben mi volt a leborulásnak az oka, amiért ő odaborult Jézus Krisztus elé, az egyik történetből sem derül ki. Nem derül ki számunkra az, hogy ő imádni akarta Jézusban Istent, vagy egészen egyszerűen csak egy mély tiszteletet fejezett ki Jézus Krisztus iránt. A Jézust nagyon sokan hallgatták, és az emberek mindig úgy voltak, hogy aki körül nagy tömeg van, az biztos tiszteletre méltó. Nem tudjuk, mert nem derül ki ebből a történetből ez, és éppen ezért a történetnek ezen a részén nem is érdemes sokat lamentálni. Sokkal inkább a szavaira érdemes fókuszálnunk, amit ez az ember ott elmondott. Mert azt olvassuk, hogy megszólította Jézust, és azt mondta Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Na akkor nézzük meg, hogy mit jelentett ez a néhány szó. Ezek a szavak azt bizonyítják, hogy ez az ember felismerte Jézus isteni erejét. Már nem tudunk elvonatkoztatni most attól, hogy lejegyzik az evangélisták, hogy ez az ember leprás beteg volt. Jézus korában a leprának, ha nagyon korai fázisban elkapták, voltak bizonyos módjai, hogy tudták lassítani, esetleg megállítani ezt a betegséget. De gyógyítani nem tudta senki. És egy előre haladott leprás életében a gyógyulásnak semmiféle esélye nem volt Jézus Krisztus idejében. Ők csak valami csodára számíthattak. És mivel ember által legyőzhetetlen volt ez a betegség, nyilvánvaló, hogyha mégis ezek az emberek meggyógyultak ebből a betegségből, ne felejtsük, hogy Izraelben vagyunk, akkor ők ezt Isten művének tekintették. Isten csodájának tekintették. Amikor tehát ez az ember leborul Jézus előtt, és megszólítja őt, akkor azt mondja ki Jézus előtt, hogy felismertem, feltételezem benned Istennek azt az erejét, amely által én meggyógyulhatok. Ne gondoljuk azt, hogy ez az ember tisztában lett volna azzal, hogy Jézus Isten fia. Miért mondom ezt? Azért, mert a gyógyítás isteni erejével az Ószövetség idején is rendelkeztek némelyek. Nem volt ez általános, de isteni erőket egy-egy csoda erejéig, egy-egy időszakra az Ószövetségben is megkaptak néhányak. Hát emlékezzünk Mózesre, a 10 csapásra. Emlékezzünk Illésre, Elizeusra. Nyilvánvaló csodáik voltak. Nem voltak folyamatos csodatévők. Olykor-olykor, mint Isten emberei, Istentől felhatalmazást és erőt nyertek arra, hogy menthetetleneken segítsenek. De ilyen isteni erő volt később Dánielben, az ő társaiban. Nem folytatom. Ez az ember, amikor Jézushoz jön, előtte leborul, és őt megszólítja, tulajdonképpen azt mondja el, hogy én fölismertem és feltételezem azt, hogy benned is isteni erő van. Amikor Jézus úgy válaszol ennek az embernek, hogy akarom, tudnélik, hogy megtisztulj, akarom, hogy megtisztulj, azzal azt hagyja helyben, ezelőtt az ember előtt, hogy ő valóban isteni erővel rendelkezik, helyes a feltételezés, de még jobban is rendelkezik ezzel az isteni erővel, mint ahogyan azt róla ez a beteg ember feltételezte. Mert ugye ez a beteg ember feltételes módban beszélt Jézushoz. Ha akarod, ha akarod. Jézus tehát azzal, hogy meggyógyítja ezt a halálosan beteg embert, arra a feltételezésére válaszol, miszerint igen, rendelkezik azzal az isteni erővel, amely a halálos betegség leküzdéséhez szükséges. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét, főleg azokat, akik szeretik ezeket a történeteket allegórikusan értelmezni, azaz abból a valós történésből, ami ott történt, csak lelki következtetéseket levonni. Szóval szeretném a testvérek figyelmét fölhívni arra, hogy ebben a történetben szó sincs megváltásról, bűnbocsánatról, meg üdvösségről. Amit eddig magyaráztam a testvéreknek, az nem erről szól. Sem ezekkel a fogalmakkal, sem ezekre való utalásokkal nem találkozunk ebben a történetben. Mindezeket tehát belelátni ebbe a történetbe, lelkes túlzás, amelyről azt kell mondjam, hogy egyúttal tévedés is. Nincs jogosultsága annak a magyarázatnak. Amit viszont láthatunk, testvérek, az az, hogy Jézusnak nem derogált szóba állnia ezzel a megvetett és beteg emberrel. És nem csak, hogy szóba állt ezzel a beteg emberrel, hanem még azt is olvassuk, hogy Jézus meg is érintette. Most azt szeretném, ha látnák a testvérek, hogy ami ebben az emberben volt, a betegség, a lepra, az valójában mind taszíthatta volna Isten fiát. Mert Isten fia tiszta, szent és igaz. Ez az ember meg nyakig benne volt a betegségben. Amit azonban Jézus tesz, az ezért nem magától értődő. Az kegyelem és jóság. Az, hogy Jézus szóba áll ezzel az emberrel, az, hogy még meg is érinti, ez nem jussa, járandósága ennek az embernek, hanem ez egyedül kegyelem. Ez az Isten kegyelme. Ez Jézus Krisztus szeretete. Ezt viszont bele kell látnunk ebbe a történetbe. És ezt meg kell értenünk ebből a történetből. Mert sokszor gondoljuk azt, amikor mi különböző bajokba esünk, hogy nekünk jussunk az, hogy Isten segítsen rajtunk. Nekünk ez jár, hogy Isten segítsen rajtunk. Különösképpen is jár, hogyha én ezt kérem. Ha én ezért imádkozom. De meg kell tudjuk, testvérek, azt, hogy minden, ami életünkbe, ami a bűnnel kapcsolatos, Isten előtt utálatos és halálos dolog. És ezért azzal kapcsolatban nekünk semmi nem jár Isten részéről jogszerűen, csak az ő ítélete, meg az ő büntetése. És az, hogyha mégsem ezt kapjuk Istentől, az maga a kegyelem. Az maga az Isten jósága. Jó, ha egy kicsit helyre billentjük a gondolkozásunkat, azt, hogy mit gondolunk magunkról, és mit gondolunk Istenről. Mert maga Isten rendelte el azt a törvényt az Ószövetség idején, hogy a leprásokat ki kell közösíteni. Nem lehetett velük még beszélni sem. Nem, hogy érintgetni őket. Őnekik semmi sem járt, ami a betegségük miatti állapotukat illeti, teljesen azokra az emberekre voltak hagyatkozva, akik valamilyen módon, akár családtagjaik, akár idegenek, önkéntesen jót tettek velük. A lepra telepekre kihorták az ennivalót, de csak úgy, hogy odavitték, valahol letették, aztán elmentek az egészségesek, és jöttek érte a leprások, akik még tudtak mozogni, aztán bevitték magukhoz. De ez nem járandóság, és nem juss volt. Ez az emberek jó szívűsége, vagy a családtagok odafigyelése volt. Testvérek, Jézus mégis szóba áll ezzel az emberrel, meg is érinti, és nem szabad ebből mást levonnunk következtetés, csak azt, hogy lám az Isten fia, milyen kegyelmes és milyen jóságos. Aztán ez az ember meggyógyul. És csoda megtörténte után Jézusnak két kérése van e felé az ember felé. Az egyik az, hogy ne beszéljél erről. A másik pedig az, hogy menj el a papokhoz, és mutasd meg magadat nekik. Lássuk először a másodikat. Jézus a papokhoz küldi ezt a gyógyult embert. Föllapozhatjuk Mózes harmadik könyvének 14. fejezetét, ahol a második versben Isten azt rendeli el, hogy aki isteni csoda kapcsán meggyógyul a leprából, és megtisztul a leprából, az menjen, mutassa meg magát a papnak, és vigyen hála áldozatot. A papok az Isten emberei voltak. A pap megállapította és megerősítette a törvény szerint Isten jó téteményét. Ezért kellett elmenni a paphoz. Hogy itt Isten csodát tett. Valami különös dolog történt. Te a halálos beteg meggyógyultál, ez isteni csoda. Másfelől pedig oda kellett menni, hogy a meggyógyult, kifejezze ezért az Isten felé való háláját. Mert hogy isteni csoda történt vele, ezért Istennek tartozott. Ezért rendeli Isten a törvényben, hogy mutasson be hála áldozatot Istennek, aki jót tett vele. Amikor tehát Jézus a papokhoz küldi ezt az embert, a az Ószövetség rendje szerint, akkor azt akarja, hogy a korabeli pap mondja ki, isteni csoda történt ezzel az emberrel. Úgy a papok, mint ez az ember, adják meg Istennek a dicsőséget ezért. Most is ki kell mondani, azt mondja Jézus, hogy itt Isten cselekedett, és Istennek kell kifejezni a hálát, és neki kell dicsőséget adni ezért. Azt mondja Jézus, hogy legyen ez bizonyságul nekik, a papoknak. Azaz ki kellett mondaniuk, amikor ezt az embert megvizsgálták, és látták, hogy megtisztult, és többé nem beteg, ki kellett mondaniuk, hogy Jézus az Isten szolgája. Mert nyilván ez az ember elmondta, hogy ő hogy gyógyult meg, el kellett mondania a papoknak, hogy gyógyultál meg, hát nyilván megkérdezték, és ebből az derülhetett ki, hogy ennek az isteni csodának a közvetítője nem más, mint a názáreti Jézus. Tehát a názáreti Jézus Isten szolgája. Ez nem most itt helyben jelentős, hanem Jézus történetének egésze felől jelentős. Hiszen noha látták ezt a korabeli papok és főpapok, később mégis elítélték Jézust, és mivel vádolták? Azzal vádolták, hogy ő Isten káromló. Miközben csodát tett, amiről meg kellett állapítani, hogy ez isteni csoda, mert ember által nem mehetett végbe, később megvádolják őt Isten káromlással. És így megértjük azt is, testvérek, hogy miért vették el az ítéletüket. Mert elvették az ítéletüket. Amikor a templom leromboltatott, és mindmáig nem áll, akkor elvették az ítéletüket, amelyről Jézus majd a szolgálata folyamán később még egyébként beszélt is konkrétan. Jézus, miután ezt mondja, azt is mondja tehát először a gyógyultnak, hogy senkinek ne beszéljen. Mindjárt megmondom, hogy miért erről beszélek másodszor. Azért, mert azt olvassuk, hogy ez a figura elment, és mindenkinek mindenfelé mégis beszélt arról, amit Jézus vele tett. Márk evangéliumában, ha elolvassuk ezt a történetet, onnan megtudjuk, hogy ennek lett egy súlyos következménye. Hogy tudnélik, ő Jézus parancsa ellenére elment és beszélt. Mi lett a súlyos következménye? Az, hogy Jézus nem tudott már a városokba bemenni. Miért? Mert mindenki csodát várt tőle. Mindenki csodát várt tőle. Jézus elment puszta helyekre, és akik igazán kíváncsiak voltak rá, azok oda mentek utána. A városokban már nem tudott többé bemenni. Magyarán mondjuk ki azt, testvérek, hogy a gyógyult ember engedetlensége nem lett Jézus ügyének a hasznára. Nem lett Jézus ügyének a hasznára. Miért? Mert Jézus nem azért jött, testvérek, hogy csodákat tegyen. Ő azért jött, hogy igét hirdessen. Hogy beavasson bennünket a valóságba és az igazságba. És a csodák nem egyebet szolgáltak, mint azt, hogy megerősítsék az ő ige hirdetését. Hogy mi elhiggyük az ő ige hirdetését, bizonyította nekünk isteni csodák által, hogy ő valóban a valóságot és az igazságot tárja fel előttünk. Ez a gyógyult ember, testvérek, nem ismerte még ezt az igazságot. Ez az ember Pusztán azt tudta, hogy vele mi történt. Azt tudta csak elmondani, hogy Jézus őt meggyógyította. Nem hazudott a hallgatóinak, amikor ezt hirdette Jézusról, de nem azt a hírt keltette Jézusról, amiért Jézus valójában a földre jött. Ezért mondta neki Jézus azt, hogy ne beszéljél az embereknek arról, ami veled történt, mert még nem tudod, nem ismered az igazságot. Azt, amiről tényleg beszélned kellene. És amikor ez az ember engedetlenné lett Jézus parancsának, hiába volt ő nagyon lelkes, mert leírja nekünk Márk, hogy telebeszélte az egész környéket, a városokat, ez a lelkesedése nem lett hasznára Jézus ügyének. Hát ha összegezzük a történet ilyen módon való olvasatát, akkor azt mondjuk, hogy ez a történet olyan személyről szól, aki nagy és halálos bajában feltételezte Jézusról, hogy Jézus isteni erő birtokában van, amellyel képes őt meggyógyítani. Jézus ebben őt meg is erősítette, kegyelmes volt hozzá, és tovább egyengette volna a sorsát azzal, hogy Isten felé terelje. Menj el a papokhoz, ne beszéljél egyelőre. Azaz afelé terelte őt Jézus, hogy Jézus személyét, ez a meggyógyított ember, összekösse Istennel. Hogy megértse, hogy mi a valóság és mi az igazság. Hogy Jézus nem csak Istennek egy embere, hanem több annál, mint az előző proféták és Isten emberek. De ez az ember már Jézus első parancsának sem engedelmeskedett. Magyarán nem tudjuk, testvérek, hogy ez az ember vajon eljutott-e a papokhoz. Kicsit aggasztó az, hogy Jézus két dolgot mondott neki, és az elsőnek se engedelmeskedett, vagy arról tudjuk biztos, hogy annak nem engedelmeskedett. Kicsit aggasztó, hogy vajon a második parancs teljesítéséhez eljutott-e ez az ember. Amikor tehát azt mondtam, hogy felületesen olvasva ezt a történetet, sokféle magyarázatot meg következtetést levonunk, akkor arra kérem a testvéreket, hogy elolvasva ezt a történetet újra meg újra, és kicsit elemezgetve, vonjuk le azokat a következtetéseket, amelyek helyesen levonhatók ebből a történetből. Talán az egyik hangozhatna így, hogy ha bajban vagy, forduljál az Úr Jézushoz. Mert alapvetően ez az ember megértette azt, hogy a bajával hova kell végre fordulnia. Nagyon nagy baj az az életünkben, hogy amikor bajba vagyunk, mi nem jó helyen keressük a segítséget. De tanuljuk meg ebből a történetből azt, hogy ez az ember jó irányba indult. És én hiszem, testvérek, hogy minden bajunkra, legyen az testi, meg lelki, ha megoldást keresünk, a jó irány az, ha legelőször is Jézushoz kezdünk közeledni. Arra is bátorítom a testvéreket, hogy miközben Jézust keressük, azt higgyük el Jézusról, amit a kijelentés alapján róla hinnünk kell. Mi már sokkal többet tudunk Jézusról, mint ez az ember. És azt kell elhinnünk az Úr Jézus Krisztusról, amit a kijelentés alapján elhihetünk róla. Nem azt kell elhinni róla, amire a kijelentés bennünket nem jogosít fel. Keressük meg a legnagyobb dolgot, amit az Úr Jézus Krisztusról hihetünk. Azt kell elhinnünk róla. És tudják a testvérek, hogy ez mi? Az az, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltó. Ez a legnagyobb dolog, amit az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan a kijelentés alapján hinnünk kell, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltó. Hihetjük róla, hogy ő gyógyító, de a kijelentés nekünk már sokkal több dolgot mond Jézusról. Azt mondja Jézusról, hogy ő a megváltó, aki megváltja életünket a sírtól, aki az örök életre vezető út, aki maga a kapu, aki a mi bűneink bocsánata. Testvérek, aki Jézusról ma csak annyit hisz, hogy ha segítségül hívom őt, lehet, hogy meggyógyít, megment engem egy betegségből, az még csak ott tart, ahol ez a leprás tartott. Csak a kijelentés tovább ment. És Jézusról már sokkal fontosabb dolgokat tudunk. Mert Isten nyilvánvalóvá tette az ő feltámasztása kapcsán, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, akinek sokkal nagyobb hatalma van annál, hogy betegségekből bennünket meggyógyítson. Mert meg lehet az egész világot nyerni, de ha az ember a lelkében kárt val, az a legnagyobb tragédia. Jaj, mekkora tragédia az, testvérek, amikor valakik nem azt hiszik Jézusról a kijelentés alapján, amit hinnük kellene. Amikor valakik csak egy gyógyító orvost látnak Jézusban. Amikor valakik csak gazdasági szakembert látnak Jézusban. Amikor valakik csak szociális munkást látnak Jézusban. És így hirdetik őt. Testvérek, azt kell elhinnünk, amit a kijelentés alapján Jézus Krisztusról tudunk, és ez nem kevesebb annál, hogy Jézus megváltó. És ha te ezt még nem hiszed, akkor nagy bajban vagy. Lehet, hogy ott vagy Jézus közelében. Lehet, hogy átéltél vele csodákat. Lehet, hogy vannak meghallgatott imádságaid, kéréseid, de ha még nem érted, nem tudod, nem hiszed, hogy Jézus Krisztus a megváltó, aki képes a te bűneidet megbocsájtani, aki majd magához hasonlóan előhív téged és engem a halálból az örök életre, ha még ezt nem hiszed, akkor még nem érkeztél célhoz. És akkor még az a hit, amellyel Jézushoz vagy, nem elegendő az örök életre. Mondjuk le azt a következtetést ebből a történetből, testvérek, hogy Jézus ügyének mindig az engedelmesség van hasznára. Mindig vannak dolgok, amiket mi jónak gondolnánk Isten ügyét támogatni. Mindig vannak bennünk lelkesedésből fakadó dolgok, amelyekre úgy gondoljuk, ez jó lesz az Isten ügyének. Az Isten ügyének, Jézus ügyének a világban mindig az volt, az van és az lesz a hasznára, ha az ő gyermekei engedelmeskednek neki. És ha Jézus azt mondja, hogy ne tedd, akkor az van az ő hasznára, hogy nem teszed. Ha Jézus azt mondja, hogy ezt tedd meg, akkor az van az ő hasznára, hogy megteszed. Kedves testvéreim, ezt el kell hinni. És meg kell érteni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus mit vár tőlünk. Mert nem minden van az ő ügyének hasznára, amit mi lelkesedésből oda teszünk. Így azt mondom végül, hogy ebből a történetből meg kell értsük azt is, hogy a lelkesedés mit sem ér, hogyha nem engedelmességből fakad. Ha nem az engedelmességből fakad. Hiába vagyunk lelkesek. Hiába vagyunk lelkesek. Hiába beszélünk mi angyalok nyelvén, hiába váltjuk meg idézőjelbe a világot. Ha ez nem az Istennek való engedelmességből fakad, testvérek, akkor semmit sem ér. Így kell megvizsgálni mindent, testvérek, amit akár mi, akár mások, Jézus zászlaját lengetve csinálnak ebben a világban. Mi annak az eredete, Engedelmesség? Vagy pusztán lelkesedés? Bár nem mintha nagyon jellemző volna általában ránk, hogy nagyon lelkesek lennénk a Jézus ügyéért. Hadd zárjam azzal, hogy az engedelmességben lelkesnek kell lennünk. Abban szabad és kell is lelkesnek lennünk, és arra egymást buzdítanunk. De minden, ami nem engedelmességből fakad, hiába fakad lelkesedésből, jó szándékból, nem lesz Jézus ügyének hasznára. És végül, ahogy ezt más helyen tanítja a Szentírás, el fog égni. Építhet a kereszténység sokféle fellegvárat, ha közben Jézus Krisztusnak nem engedelmeskedik. Azt mondja a kijelentésben Isten, hogy végül el fog égni. Nem marad belőle semmi. Hol van az igazi kereszténység? Hát ott, testvérek, ahol engedelmesség van. És ahol nincsen engedelmesség, ott valójában Jézus ügye nem megy egy tapottat se előre. Sem általam, sem általatok, sem mások által. Könyörüljön meg rajtunk tehát az Úr, és hadd buzdítsam a testvéreket arra, hogy alázattal, imádságos szívvel, figyelemmel olvassuk az evangéliumi történeteket, mert ha nem értjük meg ezeket az egyszerű történeteket, akkor a sok hamis következtetés, a sok hamis gondolat, amit a magunk vagy mások számára megfogalmazunk, mind-mind félre fognak bennünket vezetni. És nemhogy Isten ügyének előmozdulására leszünk, hanem éppen ellenkezőleg, akár még lelkesen is, hátráltatni fogjuk azt, hogy Jézus tiszta, igaz ügye, személye emberekhez eljusson. Isten mentsen meg ettől bennünket, és segítsen meg abban, hogy amit megértettünk, amit ő elvár tőlünk, azt megtegyük, elhíve Jézus Krisztusról azt, ami a legfontosabb és legnagyobb üzenete a Bibliának, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem annak örök élete van, mert ő a megváltó. Amen. Kedves testvéreim, jertek és helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk, imádkozni a 295. dicséretünket énekeljük el, mind a két versével. 295. dicséretünk így kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól hoztál engem, bűnös szívem óvedd el. Hadd, hogy néked meghálálom, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy.
elfoglalva helyünket imádkozzunk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, Úr Jézus Krisztus, arra, hogy minden bajunkkal hozzád fordulhatunk. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor csak utoljára jutsz eszünkbe, ahelyett, hogy te nálad kezdenénk a megoldások keresését. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy te nem kevesebb vagy, mint megváltó, üdvözítő. És ezzel együtt azt is a szívünkre helyezett, hogy életünk legnagyobb baja az, hogy mi elveszett emberek vagyunk, akiket, ha te nem mentesz meg, elkárhozunk és elveszünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt a legnagyobbat és ezt a legtöbbet kérjük, várjuk és keressük te nálad. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne elégedjünk meg a kevesebbel, hanem jöjjünk azért hozzád, ami sehol máshol nem kapható, és ami túlmutat e földi életen is. Kérünk téged arra, Urunk, erősíts meg bennünket a neked való engedelmességben. Bocsáss meg nekünk sok-sok lelkesedésből elkövetett olyan cselekedeteinket, amelyekkel nem lettünk a te ügyednek hasznára. Köszönjük, hogy intesz most bennünket, és hogy nem vársz tőlünk más, csak azt, hogy engedjünk te neked mindenben. Tégy ebben bennünket lelkesekké, hogy egymást is tudjuk erre buzdítani. És tégy így bennünket a te ügyednek, evangéliumodnak áldásává, hogy általunk is az mehessen hírül e világba, otthonainkba, családjainkba, szeretteink, munkatársaink közé, hogy te megváltó és üdvözítő vagy. Hallgass meg a mi könyörgésünket, légy és maradj velünk, és arra kérünk téged, engedd a te ígédet helyesen értenünk, nem csak most, hanem valahányszor leülünk, letelepszünk, hogy a te szavadat olvassuk, vezessé bennünket arra, hogy meg is értsük azt helyesen. Légy és maradj a mi közösségünknek őrzője és oltalmazója, Urunk. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság közös elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, 469. dicséretünket, mind az 5 rövid versével. A 469. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájhos és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet sahít, törjed össze bolga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak velem. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet,